Ez itt a Marketing.hu podcast. Egy műsor, ahol olyan marketing, brand és kommunikáció szakemberek történeteit ismerheted meg, akik nap mint nap alakítják a hazai marketing világát és jövőjét. Az adások során őszintén mesélnek szakmáról, karrierjük csúcspontjairól és huppanóikról, magánéletükről, a múlt tapasztalatairól, és persze a jövőt befolyásoló trendekről. Maradj velünk, és ismerd meg a legsikeresebb hazai kampányok és szakemberek mögötti valós történeteket. A műsort vezeti Sándorfi Adrián, a Brocasters alapítója.
Sziasztok, kedves hallgatóink! Ez itt a Marketing.hu podcastje, a Magyar Marketing Szövetség műsora. Én Sándorfi Adrián vagyok, és a mai vendégem pedig Hinóra Ferenc, aki a Magyar Marketing Szövetségnek az elnöke, valamint a Pozitív Adamski Ügynökség alapító tulajdonosa. Szervusz, Feri!
Szervusz, Adrián! Sok szeretettel köszöntök én is mindenkit!
Hinóra Ferenc az egyik legnagyobb magyar reklámügynökségi csoport, a Pozitív Adamski alapító tulajdonosa, emellett a Magyar Marketing Szövetség elnöke, immár 2013 óta. Szakmáját médiatanácsadóként kezdte a legnagyobb hazai lapkiadóknál, majd 2001-ben Hinóra Group néven megalapította ügynökségét, melyet 21 éve vezet. Az ország egyik legnagyobb ügynökségi akvizícióját követően a ma már Pozitív Adamski brand alatt ismert ügynökségi csoport árbevétel alapján az ország top 10 ügynöksége között van. Ha kifejezetten a magyar tulajdonú cégeket nézzük, akkor pedig a top 5-be tartozik itthon éves nettó 2,3 milliárd forintos árbevételével. Több mint 100 szakmai díjjal ismerték már el munkájukat. A Magyar Marketing Szövetség élén pedig olyan kezdeményezések fűződnek a nevéhez, mint a Marketing Summit konferencia, a Marketing Diamond díj, a Marketing.hu digitális marketing szakmai híres magazinportál, vagy a Digital Masters komplex képzési program, és ötletgazdaként a Top 50 marketing vezető rangsora. Feri, jó hosszú ez a bemutatás. Látszik rajta, hogy ez a talán 21 év, amit most itt felöleltünk röviden, azért nagyon izgalmas és teljes körű volt. Elégedett vagy a szakmai eredményeiddel?
Az, hogy elégedett vagyok, ezen nem nagyon szoktam gondolkozni. Ugye van bennem egy jó nagy adag maximalizmus, és inkább úgy fogalmaznék, hogy a lehetőségeimből vagy a lehetőségeinkből szeretném mindig kihozni a maximumot. És hogyha ezt a szakma meg az ügyfeleink úgy igazolják vissza, hogy ez így van, akkor én ennek nagyon örülök.
De ennek sosincs vége, tehát mindig van feljebb és feljebb és feljebb.
Igen, igen. Viszont az elmúlt években tényleg sikerült már egy olyan csapatot kiépíteni, mind az ügynökségnél és mind a marketing szövetségnél, hogy már nem az van, hogy az ember ezt egyedül csinálja, hanem tényleg csapatban csináljuk, és csapatban egyrészt sokkal jobb dolgozni, másrészt meg még nagyobb eredményeket lehet elérni.
Uh-huh. Kicsit ez már ilyen alkotási szint nálad, ahogy nézem. Tehát valahogy úgy képzellek el téged munkában, hogy szeretnéd megvalósítani azokat az álmaidat, amik még így újra és újra felmerülnek.
Igen, igen, jól érzed, nagyon tudnak a mai napig doppingolni, főleg egyébként az új projektek, illetve az, hogy a meglévő projektekből is hogy tudjuk kihozni a legtöbbet. Alapvetően egyébként egy stratégának gondolom magamat, viszont nagyon-nagyon kellenek mellém azok az emberek, akik operatív szinten a megvalósítási folyamatokban is nagyon jól és hatékonyan tudnak dolgozni, és tényleg szerencsém van az, hogy ilyen emberek vesznek körbe.
Nagyon örülök, hogy ezt mondtad, mert mindenképpen készültem azzal a kérdéssel, hogy hogyan tudod összeegyeztetni ezt a két fontos szerepet, amit viszel, de ahhoz, hogy kicsit ezt meg tudjuk érteni, szeretném a kontextust felépíteni, hogy a hallgatók is lássák azt, hogy hol tartasz, honnan indultál, és szeretném is egy kicsit visszatekerni így az idő kerekét 2001 környékére, azt hiszem akkor alapítottad meg a Hinóra Group néven még akkor az ügynökségedet. 21 éves voltál akkor. Honnan jött az az energia, ötlet, gondolat, hogy belevágjabb, hogy egy önálló ügynökséget csinálj? 2001-ről beszélünk egyébként, ami nem az a világa a marketingnek, amit ma ismerünk, hanem egy teljesen más terep.
Én még egy picit előbbről indulnék, 98-tól, ugye 98-ban érettségiztem le, és akkor én azt gondoltam, hogy nekem a médiában kell dolgozni, és elsősorban sport újságíróként képzeltem el magamat. Mindig éltem, haltam a labdarúgásért, 8 éves korom óta minden nap olvastam a Nemzeti Sportot, egyébként ez így van, a mai napig is megveszem mindig, és besétáltam egy szép napon a Nemzeti Sport szerkesztőségébe, és ott mondtam a recepcióban, hogy én a főszerkesztővel szeretnék beszélni, és hát kérdezték, milyen ügybe. Hát mondom, nekem az az álmom, hogy én itt dolgozhassak. És hát mondták azt, hogy de fiatalember, ez nem így működik. És mondtam, jó, nekem van időm, én itt leülök, és addig fogok itt ülni, ameddig a főszerkesztővel nem tudok beszélni. És akkor egy kicsit így megmosolyogták az embert, és egyszer csak néhány óra múltán tényleg megjelent a főszerkesztő, elmondtam neki azt, hogy mi járatban vagyok itt, és végül elkérte a telefonszámomat. Néhány hét múlva telefonáltak, és hát az volt a feladatom, hogy ilyen serdülő, meg ifi meccsekre küldtek ki közvetíteni, illetve tudósítani egész pontosan. És ezt nagyon élveztem az, hogy tényleg ott lehetek egy olyan környezetbe, egy olyan millióbe, ahol mindig is szerettem volna. Viszont ugye mellette egyetemre jártam kommunikáció szakra, illetve kommunikációs marketing szakra, és hát nem titok az, hogy ugye többet is szerettem volna keresni. És volt egy lehetőség a kiadón belül, hogy hirdetés szervezőket kerestek. És ekkor 19 éves voltam, és hát gondoltam azt, hogy a hétvégi tudósítások mellett, tehát ez abszolút belefér, tulajdonképpen mit is csinál egy hirdetés szervező. És egy kicsit mélyebbre ástam, és elmentem egy állásinterjúra, egyébként Kovács Tiborhoz, aki most ugye a RAS-nak ugye az első számú vezetője, illetve a Magyar Lapkiadók Egyesületének az elnöke. Kovács Tibornak köszöntem végül is az, hogy 19 évesen kaptam lehetőséget, és elkezdhettem hirdetés szervezőként dolgozni. És igazából ez alapozta meg egyébként későbbiekbe a reklámügynökségi vonalat, mert ugye az volt a feladatom, hogy felületeket, médiafelületeket értékesítsek, viszont én ezt mindig olyan kontextusban csináltam, hogy egy komplex médiapiaci elemzést nyújtottam ugye az ügyfeleim részére, és mindig komplexen, mindig integráltan gondolkodtam. És az aztán egyszer csak volt olyan ügyfél, aki mondta azt, hogy figyelj, te máshol nem tudsz nekünk médiát foglalni? Hát mondom, dehogy nem. És amúgy te meg is tudsz nekünk csinálni hirdetést, és mindent. És igazából ezek az ügyféligények indítottak el azon az úton, hogy 2001-ben úgy gondoltam, hogy nátok alapítsunk egy kis ügynökséget.
Egyfelől érzek benne egy ilyen tündérmesére vonatkozó képet így magam előtt, másfelől meg egy ilyen hihetetlen ambíciót, és rengeteg munkát is látok ebben, hogy nem a tündérmesének az a része, ahol minden nagyon könnyedén zajlik, de mégis valahogy a legnagyobb történelmi alakoknak a sztoriában is valahol fel lehet fedezni egy ilyen pontot, hogy álhatatosan vártak a főszerkesztőre, vagy az ő maguk helyzetében arra az emberre, aki el tudja dönteni azt, hogy ők csinálhatják-e azt, amit megálmodtak, és neked volt egy tiszta víziót, hogy mit szeretnél csinálni, ami persze idővel fejlődött. Gondolom, akkor így lett végül is az, hogy tehát el is mesélted, hogy így lett ebből a reklámügynökség is. 2001-ben jártunk, és nagyon ritkán adódik a lehetőség arra, hogy valakivel leüljek beszélgetni, aki 21 évben átlátja a teljes hazai reklámszakmának és az ügynökségi világnak a spektrumát. Mi az igazi különbség az akkori világ, mondjuk reklámszakmai, marketing szakmai értelemben és a mai világ között?
Hát ez egy nagyon nagy utat járt be, hogy az egésznek a kultúrája megváltozott. Tehát tényleg az ezredforduló magasságába egész egyszerűen elmondani azt, hogy miért jó reklámozni, vagy miért kell egyáltalán marketingorientált szervezeteket építeni ez bizonyos üzleti döntéshozóknál, bizonyos cégvezetőknél akár ez egy ilyen szitokszó is volt, és tényleg csak azt látták benne, hogy ezek a tevékenységek pénzt visznek, és nem pénzt hoznak. Uh-huh. És nyilván az ember a maga fiatalos temperamentumával, és ugye a folyamatosan felszedett tudásával ugye próbálta ugye mindig elmagyarázni és meggyőzni a cégvezetőket, hogy ez miért jó nekik, és az, hogy marketing nélkül nincsen értékesítés, és ne legyenek a saját maguk ellenségei, de akkoriban ez tényleg másképpen működött, és nagyon sokat változott a világ, nyilván a technológiai és digitalizációs folyamatoknak köszönhetően is, és azért kialakult most már Magyarországon is egy olyan kultúra, amit ugyan folyamatosan építenünk kell, de most már lehet látni azt, hogy értik az emberek az, hogy a marketing az miért fontos, és hogy értik azt, hogy mit miért kell csinálni annak érdekében, hogy üzletileg is sikeresek lehessenek.
Tehát ilyen értelemben könnyebb a dolgotok, másik oldalról pedig sokkal nagyobb a konkurencia is, sokkal több az előbb említett technológiai megoldás, amit ki kell ismerni és gyakorolni kell. Az is érdekel, hogy ilyen hosszú idő alatt, ahogy építetted és vezetted ezt az ügynökséget, hogyan tudsz megmaradni a technológiai trendek szintjén naprakész? hiszen nem te menedzseled nap mint nap az ügyfeleiteknek a kampányait, hogyha jól sejtem.
Igen, jól sejted. Egyébként nekem mindig az volt az álmom, hogy érjünk el arra a szintre, amikor már a cégbe én vagyok a leghülyébb, ha lehet ezt így olyan fogalmazni.
Elérted?
Én nagyon szeretek a saját kollégáimtól tanulni, és szerintem ez mutatja, vagy ez is mutatja azt, hogy a Pozitív Adamski tényleg egy erős ügynökség, és az, hogy olyan szakemberek vannak itt nálunk, akiktől tényleg jó tanulni nekem is. És igen, rengeteg szakterület, rengeteg pozíció jött létre az elmúlt 21 évben, és nem csak a növekedésünknek betudhatóan, hanem amiatt is, mert az ügyfelek felől is abszolút egy alapelvárás volt az, hogy bizonyos trendeket, folyamatokat le tudjunk reagálni. Tehát én azt tudom mondani, hogy mindig arra kell törekedni, tehát legalábbis vezetőként bennem mindig az volt, hogy olyan emberekkel vegyed magadat körbe, akik okosabbak, mint te.
Tehát akkor így tanulsz valójában, így maradsz friss, hogy egyfelé egyszer vagy cégvezető, és egyszerre tudsz tanulni is az aktuális trendekből, hiszen körülvesznek azok a kollégák, akiknek az a dolga, hogy nap mint nap a legmodernebb technológiákat ismerjék meg.
Igen, de azért nyilván azért el kell mondanom azt, hogy én magam is már csak azért is, mert egy iparági vezető is vagyok, abszolút követem a nemzetközi folyamatokat is, és a trendeket is, tehát azért folyamatosan formálom magamat, és képzem magamat, ugye, az, hogy tényleg képbe legyek mindennel, illetve vannak olyan projektek, amelyek eleve rákényszerítenek arra, hogy én is napra kész legyek nagyon sok mindenben, tehát például, amikor egy marketing summit programot össze kell állítani, nyilván nem azt mondom, hogy egyedül teszem, de egyedül állítom össze, de azért nagy szerepem van ebbe évről évre, és az, hogy ez valóban egy izgalmas, és valóban egy vonzó programszerkezet legyen, az abszolút tájékozottnak kell lenni a szakmában.
Nem tudom, hogy ebből a szempontból hasonlóak vagyunk-e, de nekem mindig van egy olyan téma, ami a legjobban foglalkoztat, amire éppen tanulok. Ez lehet akár cégvezetéssel kapcsolatos, akár egy technológiai, szakmai téma. Mi az, ami most téged így ébren tart? Milyen könyvek vannak esetleg a polcodon, vagy az e-book olvasódon, vagy mi az, amit van-e olyan téma, ami körül most nagyon sokat jár az eszed?
Az egyik ilyen téma, az engem abszolút érdekel a metaverzum, tehát az, hogy tényleg, hogy ez mi is tulajdonképpen, hogy is fog ez pontosan működni, milyen üzleti lehetőségek vannak és lesznek benne, és ez pontosan mit jelenthet a márkák számára, de csak simán az emberek számára is, és egyébként nem véletlen az, hogy a metaverzum az egy külön blokkot kapott ugye az idejévi marketing summiton, majd szeptember 15-én, de emellett meg mindig vannak azért olyan területek, amelyek mindig közel fognak hozzám állni, vagy közelebb fognak hozzám állni. A sportmarketing terület az abszolút ilyen, tehát, hogy mindig egy sportos beállítottságú valaki voltam, a mai napig amatőr szinten sportolok, tehát a sportmarketing az egy olyan terület, amely mindig a szívem csücske lesz.
A Pozitív Adamski ügynökség átment azért itt több átalakuláson is az elmúlt időszakban. Kezdtétek Hinora Group néven, aztán volt Pozitív by Hinora, ha jól emlékszem, és majd most Pozitív Adamski néven futtok. Elég sok ilyen branding problémával nézhettetek szembe az elmúlt időszakban, mire ezt a mostani állapotot elértétek. És ehhez a történethez hozzá kapcsolódik egy komoly felvásárlás is, az Adamski ügynökségnek a felvásárlása. Kicsit kontextusba helyeznéd nekünk ezt a branding kérdést, a felvásárlást, meg hogy egyáltalán, hogy most hogy néztek ti ki, mint ügynökség?
Megint ugye, akkor vissza kell kanyarodnom 2001-re. Ugye mindig azt szoktam egyébként mondani, hogy meg kell nézni minden ügynökségnél, hogy hogyan indult. Az indulás az nagyon sokat számít. A jelen pillanatban is ugye a magyar piacon nagyon sok olyan ügynökség van, amelyeknek a tulajdonosai vagy már dolgoztak előtte más ügynökségnél, vagy pedig olyan fajta kapcsolatrendszerrel rendelkeztek, amivel gyakorlatilag szinte azonnal be tudtak törni a hazai piacra. Nekünk ez nem volt meg, már csak azért sem, mert én jó magam is annyira fiatal voltam, hogy gyakorlatilag se pénzem, se kapcsolatrendszerem nem volt. Ezért csak alulról tudtunk elkezdeni építkezni, és ezt abszolút a kis és középvállalatokkal tudtuk elindítani. Tehát az ügyfélportfóliónkban gyakorlatilag az első 8-10 évben kis és középvállalatok voltak jelen. Hiszen a nagyok miért is álltak volna szóba velünk. Ezáltal a mi fejlődési folyamatunk az hosszabb volt, mint azoknak az ügynökségeknek, akiknek az indulásuk az másmilyenebb volt. És akkor 2007 magasságában már azért azt éreztük az első 5-6 év után, hogy azért most már megvan bennünk az a fajta tudás, megvan bennünk az a fajta ügynökségi infrastruktúra, amely még nagyobb ügyfélportfólió kiszolgálására alkalmas. És elkezdtünk tényleg ebbe az irányba is nyitni, de természetesen meghagytuk ugye azt a fajta biztonságot képező hátteret, amit a KKV-k tudtak számunkra biztosítani. 2001-ben azt gondoltam, hogy egy olyan ügynökségi név, ami a saját családnevemet viseli, amelyre roppant büszke vagyok, hogy ez előnyös lesz, és ez a KKV szektorban ez így is volt, tehát hogy ott ennek abszolút az előnyét élveztük. Viszont amikor az ember meg szeretne újulni, és meg szeretné mutatni azt, hogy te már többet tudsz, mint régen, akkor muszáj nagyobb változásokat is eszközölni. És ezért eldöntöttük azt, hogy el fogjuk hagyni ezt a nevet, és egy ügynökségi brandet fogunk fölépíteni. És utána ment az, hogy rendben van, de mi legyen az az ügynökségi név? Mi az, amivel mi tényleg tudunk azonosulni? És az első akvizíciónk az egy kis PR ügynökségnek a megvásárlása volt, amit úgy hívtak, hogy pozitív communication, és eleve ezzel az egész pozitivizmussal mi roppantul már akkor is tudtunk azonosulni. És akkor volt az, hogy elkezdtük magunkat ügynökségi csoport szintjén is pozitívnak hívni. Aztán utána jött a lehetőség, hogy az Adamskit vásároljuk meg, és tényleg hajtsunk végre egy olyan akvizíciót, ami egyébként ritkaság a magyar piacon. És azt azért tudni kell, hogy az Adamskisok a mai napig itt dolgoznak, tulajdonos társként bent vannak ugye a szervezetben, illetve abszolút operatív szinten is, és egy baromi jó csapatot alkotunk, tehát összetettük azt, ami nekik van, illetve ami nekünk volt. Ők is más dolgokba voltak jók, mi is más dolgokba voltunk jók, és gyakorlatilag ők lepődtek meg a legjobban, amikor azt mondtuk, hogy hát mi szeretnénk az Adamski nevet is az ügynökségi brandbe beemelni. És hát gyakorlatilag így lett pozitív Adamski, és a piac ezt abszolút megszokta. Mi meg el tudtuk érni azt, hogy tényleg egy olyan ügynökségi brandet hozzunk létre, ami jól is hangzik, és mutatja azt, ami egyébként bennünk van, és amit képviselünk, ugye azt a fajta pozitivizmust. Azt tudni kell azért, hogy a Pozitív Adamskiban 4 jogi cég van. Az egyik az általad is említett Pozitív by Hinora Group Kft., ugye ez a legrégebbi Kft. Ezen felül ott van a Pozitív PR, az a kis PR ügynökség, vagy kis, ami egyébként manapság már nem is olyan kis PR ügynökség, amely szintén ugye önálló jogi személyiséggel rendelkezik. Ugye a harmadik az Adamski, amely már akkor is egy jó nevű ügynökség volt, amikor az akvizíció megtörtént. Ugye az Adamski Kft. És a negyedik az pedig abszolút friss, hiszen megvettünk egy egészségszektorra specializálódott marketingügynökséget, ami pedig a Positive Health and Care nevet képviseli. Ez az első szektor specifikus ügynökségünk. Mi abszolút az akvizíciókban hiszünk. Volt egy olyan időszak, olyan 2012 magasságában, amikor az volt bennünk, hogy oké, de hogy tudunk tovább fejlődni? Igazából úgy, hogyha folyamatosan be tudsz vonni újabb és újabb személyeket, szervezeteket, és közösen építitek tovább az egészet, és mi ezért is hiszünk az akvizíciókban. Egyébként majd a későbbiek folyamán is tervezünk még újabbakat.
Akartam kérdezni tőled, hogy mi a víziód az ügynökségeddel, de félig meddig talán válaszoltál is ezzel, hogy így fogtok talán fejlődni a jövőben, hogy szeretnétek új tudást bevonni akvizíciókon keresztül? Van-e esetleg más olyan víziód, ami a jövőt szolgálja?
Nyilván, ahogy az ember változik, ugye nagyon fontossá válik az, hogy az üzleti értéktermelésen, vagy az üzleti profittermelésen túl ugye társadalmi, illetve környezeti hasznot is tudjunk létrehozni. És ezt nem csak az ügyfeleink projektjeink keresztül szeretnénk elérni, hanem önálló projekteken keresztül is. De hogy abszolút válaszoljak konkrétan a kérdésedre, igen, szeretnénk további tudást bevonni, akár akvizíciók alapján is, illetve abszolút a terveinkben van az, hogy az ügynökség más országokban, más régiókban is megveti a lábát. Ennek az előkészítési folyamata már elkezdődött, ezt szeretnénk néhány éven belül megtenni, de szeretnénk még a magyar piacon erősödni. Azok az eredmények, amit az elmúlt években, illetve az elmúlt 21 évben elértünk, azért az fontos, hogy ezek felelősséggel is járnak. Ezeket az eredményeket nem csak elérni kell, hanem ezeket megtartani is kell, és mindent megteszünk annak érdekében, hogy megtartsuk is, és tovább is tudjunk fejlődni.
Említetted azt, hogy akár a társadalmi szerepvállalásban, a közösség erejének az építésében is szeretnétek önálló projektekkel is részt venni. Kicsit ide tartozik talán már az, hogy az MMS-nél, a Magyar Marketing Szövetségnél elkezdtél 2011 környékén részt venni a munkában? Tehát az, hogy visszaadjál valamit ennek a közegnek, ami neked is sokat adott?
Szerintem nagyon fontos az igen, hogy egy olyan piaci szereplő, aki aktív részese szeretne lenni a saját szakmájának, iparágának, akkor az legyen aktívabb minden téren. És igen, mi elkezdtünk szakmai szervezetekbe, olyan 2010 magasságába belépni, akkor már úgy éreztük, hogy már tudunk ilyenekkel is foglalkozni, és hogy már van mögöttünk annyi, hogy akár tudjunk is adni. De az mindig szempont volt, hogy úgy lépjünk be szakmai szervezetbe, hogy ott csinálunk is valamit, tehát támogatjuk annak az adott szervezetnek a munkáját, és tehát próbáltuk megtalálni a helyünket, és a Marketing Szövetségbe találkoztunk gyakorlatilag a legnagyobb nyitottsággal, és ott valóban igyekeztünk a szervezetnek a kommunikációs feladatait támogatni, de akkoriban a Marketing Szövetség nem volt jó bőrben, egyfajta útkeresésben is volt, és ez nem tudott annyira látványossá válni.
És akkor hogyan jött az a gondolat, hogy elnökké válasszanak téged, vagy hogy elindulj ezért a pozícióért? Addig értem, hogy részt akartál venni ebben a munkában, vissza szerettél volna adni, de azért ez már egy egészen más kategória, hiszen innentől kezdve azt az utat, amit jársz, azt meg kell, ott a figyelmedet meg kell osztani két nagyon markáns terület felé. Mi volt az a mozgatórugó, ami vezérelt abban, hogy te elindulj az elnöki címért?
Egyébként én nem is gondolkodtam elnöki pozícióban. Sőt, volt egy olyan időszak, azt hiszem, 2012-ben, amikor volt egy elnök választása a szövetségnek, és egy olyan elnököt választottak meg, akinek én nem voltam biztos az elképzeléseibe, pedig ő szerette volna, hogy tartozzak abba az elnökségbe, de én mondtam azt, hogy én egy másfajta irányvonalat képviselek, és köszönöm, de nem. És én akkor el is távolodtam egy évre a Marketing Szövetségtől, és akkor egy évvel később, 2013-ban megkeresett Tom Kemil, aki az MMS-nek egyik alapító tagja, és tényleg egészen a haláláig nagyon fontos szerepet töltött be a szervezet életébe. És ő volt az, aki megkeresett, és azt mondta, hogy Ferikém, az a fajta irányvonal, amit az elnök képvisel, nem vált be, és ezért a szervezet egy új elnököt keres, és hogy ő rám gondolt, hogy engem ez érdekelne. És akkor én ezen meg is lepődtem, és visszakérdeztem azt, hogy Emil, hogy rám gondoltál. És mondta azt, hogy ide mindenféleképpen egy fiatalos menedzser szemlélet kell, amit te is képviselsz. És igen, hogyha valamiben jó vagyok, akkor én azt gondolom, hogy a menedzsmentben valóban jó vagyok. Én mindig mondtam azt, hogy nem én vagyok az ország legjobb marketingese, de nem is az én feladatom az ország legjobb marketingesének lenni, viszont talán tudok szervezeteket építeni, illetve mondhatom azt, hogy tudok szervezeteket építeni, és aztán utána előálltam egy olyan vízióval a szövetség közgyűlésén, és olyan konkrét programokkal, amely elnyerte az akkori közgyűlésnek a tetszését, és végül engem választottak meg elnöknek.
Most mi a te programod igazából? Mi az a feladat és szerep, amit te el akarsz érni a magyar marketing világában?
Alapvetően a Marketing Szövetségnél is, most ugye ha hívhatjuk így, ez a harmadik ciklusom. Az első ciklus, ami 2013-ban kezdődött és tartott 17-ig, ott abszolút az alapoktól kellett indulni, és gazdaságilag is, pénzügyileg is rendbe kellett tenni a teljes szervezetet. Át kellett állni egy projektalapú működési modellre, kellett egy tagsági stratégiát is kialakítani, hogy pontosan most mit szeretnénk, hogyan, és az első időszak az abszolút erről szólt. A második időszak az a szövetség pozícionálásáról szólt. Amikor már sikerült, hogy az alapokat rendbe tenni, akkor fontos volt az, hogyha valaki megkérdez azt, hogy oké, de hát, hogy a marketing szövetség elsősorban kiket képvisel, akkor mit mondunk. És azt láttam, illetve láttuk, hogy a hirdetői oldal az kevésbé van szem előtt, pedig egyébként ők költik a saját pénzüket marketingre, mint mondjuk az ügynökségi, illetve a médiapiaci szereplők. És már a tagságunkban akkor is egyébként szép számon megtalálhatóak voltak hirdetők, és egyértelműen a hirdetői oldal szakmai támogatását, illetve képviseletét céloztuk meg. De az nem azt jelentette, hogy például az ügynökségi vagy a médiapiaci szereplőket elengedtük, sőt, ők is szép számmal ott vannak a tagságunkban. Egész egyszerűen a hangsúlyok tevődtek át, illetve olyan ügynökségi és médiapiaci szereplőket kerestünk tagoknak, akik szeretnének közös értékteremtéseket végezni a hirdetői oldallal. És aztán utána elnökségünk is megújult, nagyon sokan bekerültek a hirdetői oldalról, abszolút mondhatni egy generációváltás is történt a szövetség életében, és hát így vágtunk neki ugye ennek a harmadik ciklusnak, amiben ugye most is vagyunk, és itt most már abszolút értékteremtésben hiszek, tehát hogy még az első ciklus az tényleg az alapokról szólt, a második a pozicionálásról, most már az értékteremtésről. És ezek szakmai értékteremtések, ágazati értékteremtések, orientációs értékteremtések, közösségi, és nem utolsó sorban szeretnénk társadalmi értékteremtéseket is csinálni, tehát olyan projektekben részt venni. Egy szakmai szervezet az már nem csak arról szól, hogy egy érdekképviseletet végezzen. Vannak piaci szereplők, akik azt szeretnék, hogy egy szakmai szervezet az erről szóljon, de már nem erről szól. Sokkal aktívabban kell, hogy részt vegyenek az egész szakmának a működésében. És az, hogy mi az én célom? Igazából a marketinget szeretném egy magasabb polcra helyezni, ugyanis a marketing többet érdemel, de miért is gondoljuk ezt így? Már több tanulmánnyal bebizonyítottuk azt, hogy a marketingnek a gazdaságmotorizációs szerepe az abszolút elvitathatatlan. De konkrétumokat tudunk arra is mondani, hogy a társadalmi és a környezeti kihívások kezelésében is nagyon-nagyon fontos válaszokat tud adni a marketing. Viszont a marketingnek a presztízse az még mindig nincsen olyan szinten, mint amilyen szinten lenni kell. És ez abszolút egy közös célunk, ezért is az a mottónk, egyébként a szövetségnek is az a mottója, hogy hiszünk a marketing erejében. És nem elég az, hogy csak a marketingesek hisznek ebben, hanem nagyon fontos az, hogy az üzleti döntéshozók is higgyenek ebben, sőt, tovább megyek, a gazdaságpolitikai döntéshozók is.
Feri, említed azt többször is, hogy a marketing hazánkban nem kapja meg azt a figyelmet és elismerést, mint amit te azt gondolod, hogy ez megérdemelne, hiszen elmondtad, hogy az értékesítéshez milyen nagy arányban járul hozzá, vagy hogy milyen értékteremtő szerepe van a marketingnek. Hogy látod ezt tényleg a gyakorlatban megvalósulni, hogy mégsem kapja meg azt a presztízst, azt a figyelmet, azt az odafigyelést a marketing, mint amit szerinted megérdemelne?
Hát, hogyha megnézzük akár, hogy a kis- és középvállalatok szintjén, vagy akár a nagyvállalatok szintjén, vagy akár a gazdaságpolitikai szintjén, a marketing hol van, akkor elmondhatjuk azt, hogy például a kis- és középvállalatok szintjén sokszor nincs is marketinges, hanem akár a recepciós foglalkozik marketing jellegű tevékenységgel, ez nagyon nem jó. Nagyvállalati szinteken is érdemes megnézni azt, hogy a marketing a szervezeti hierarchiában hol helyezkedik el, tehát a marketing vezető és csapat az hol van egyáltalán. A tapasztalatom egyébként az, hogy nagyon sok nagyvállalatnál is, multinál is a marketing nem a megérdemelt helyén szerepel. És a gazdaságpolitikai szintjén is ugye láthatjuk azt, hogy a marketing szakma sem, és maga a marketing sem kapja meg azt a fajta megbecsülést, ami egyébként kellene ahhoz, hogy bizonyos projektek valóban olyan eredményt tudjanak elérni, amely országos szinten is nagyot tudjanak szólni.
ellentétben veletek, mit gondolsz, a döntéshozók miért nem hisznek igazán a marketingben?
Mert szerintem nem elég mélyen értelmezik a marketinget. Tehát, hogy még mindig leegyszerűsítik a reklámozással, a legtöbb esetben ezt látom, illetve például a termék és szolgáltatás innovációt külön területként kezelik, holott nem lehet külön területként kezelni, hiszen az, hogy milyen termék és szolgáltatások születnek, ahhoz abszolút marketing orientált gondolkodás kell. Az, hogy egy szervezet eredményesen működjön, és most már 3 szinten kell, hogy eredményesen működjön, üzleti szinten, társadalmi szinten és környezeti szinten is, ahhoz szintén marketing orientált szervezetek szükségesek. És ezen mindenféleképpen szeretnénk változtatni, hogy ez minél több emberhez, minél több döntéshozóhoz ez eljusson.
Mit jelent az, hogy marketingorientált egy szervezet?
Hát most nagyon leegyszerűsítve azt jelenti, hogy a marketing az adott szervezetben a méltó helyét foglalja el, de egyébként azt a fajta gondolkodásmódot jelenti, amivel az adott vállalat minden tevékenységében visszaköszön a marketingorientált gondolkodásmód.
Ez jelenti azt, hogy amikor nekiállnak egy termékfejlesztésnek, vagy egy szolgáltatás fejlesztésének, az első pillanatban mondjuk azt vizsgálják meg, hogy ez milyen helyet fog betölteni a fogyasztók életében, hogyan fogják használni azt a terméket, hogyan fognak beszélni róla, és ezáltal hozzák meg azokat a döntéseket, hogy ők maguk is hogyan beszéljenek róla, hogyan helyezzék polcra konkrétan a terméket?
Igen, nagyon jól látod, tehát abszolút ezt meg tudom erősíteni. Azért is fogalmaztam úgy, hogy vissza kell menni az alapokhoz. Tehát, hogy nem elég a marketinget eszközoldalról megközelíteni, hanem egész egyszerűen vissza kell menni az alapokhoz. A marketing az egy abszolút egy stratégiai szinten és egy menedzsmenti szinten is ott kell lenni minden szervezet életében.
Kicsit az rajzolódik ki előttem, hogy egy hasonló problémával küzdesz, mint 21 évvel ezelőtt, amikor az ügynökségedet alapítottad, hogy magyarázni kellett, hogy egyáltalán van értelme ennek, van értelme hirdetni. Egészen más minőségben, egészen más volumenben, de mintha még mindig ugyanez ez lenne a víziód, és ez lenne a missziód, hogy magasabb polcra tedd, ahogy te mondtad, a marketinget.
Igen, bár most odáig már azért eljukadtunk, hogy mondjuk már azt nem kell elmagyarázni, hogy miért kell hirdetési tevékenységet végezni, vagy miért kell egyáltalán egy szervezetben marketinges, talán idáig már eljutottunk ugye a kis- és középvállalatoknál is. De az a meglátásom, és igen, egyébként jól látod, hogy a marketinget nem feltétlenül jól értelmezik a mai napig. Tehát nagyon sokan leegyszerűsítik, vagy összekeverik a reklámozással. Tehát a marketinget sokkal, de sokkal mélyebben kell értelmezni.
Hogyan? Kicsit segíts nekem ezben a mélyebb értelmezésben.
Szerintem vissza kell menni egész egyszerűen az alapokhoz. Tehát a marketingnek a legfontosabb feladata az, hogy milyen termékek és szolgáltatások születnek. Ez az alap. Tehát beszélhetünk arról, hogy milyen PPC kampányokat kell csinálni, de ameddig nem vagyunk abban biztosak, hogy az az adott termék, vagy az a szolgáltatás mennyire jövőtálló, mennyire fenntartható, és mennyire tud társadalmilag és környezetileg is értéket teremteni, addig szerintem majdhogy nem azt mondom, hogy felesleges arról beszélni, hogy most akkor a PPC kampány hogy van beállítva. Márpedig azt látom szakmán belül is, hogy mindig az eszközoldali megközelítés van fókuszban, és kevésbé van fókuszban a úgynevezett makró megközelítés, és hiszem azt, hogy senki nem tud úgy mikroszinten eredményes lenni, hogyha egész egyszerűen makroszinten nem látja a marketingnek a lényegét. És igen, ez egy, ha lehet azt mondani, ez egy misszióm. Nagyon örülök neki, hogy az idejévi Marketing Summiton például erről külön foglalkozunk, hiszen egy marketinges ahhoz, hogy jól tudjon dolgozni, nagyon-nagyon tisztában kell lenni a világ dolgaival. Tehát olyan szintű ismereteket kell szereznie, amely nem feltétlenül csak arról szól, hogy most akkor milyen marketingeszközöket ismerünk. És ezeket az ismereteket igyekszünk nekik átadni például az idejévi Marketing Summiton is.
Pont ezt akartam kérdezni, hogy valójában mit kap egy tag, aki nálatok van, a szövetségen belül veletek együtt dolgozik. Látom azokat a konferenciákat, eseményeket, látom ezt a podcastet, a videókat, amik így megjelennek a ti felületeiteken, de hogy kell elképzelni egy tagnak az életét, aki belépett hozzátok? Mit kap tőletek?
Én mindig abban hittem, hogy ha van egy tagi díj, akkor kézzel fogható dolgokat kell felé szolgáltatni. Tehát nem elég azt mondani, hogy figyelj, ez a tagsági díj az arra van, hogy mert te tag vagy. Nem. Tehát kézzel fogható dolgokat kell adni. És mi létrehoztunk olyan felületeket, olyan platformokat, például ilyen a marketing.hu is, de most mondhatnék számtalan networking eseményt, amelyek zárt körűek, amelyek kimondottan a tagjainknak szól, amelyeket éves szinten biztosítunk a tagjaink számára. Magyarul kézzel fogható dolgokat biztosítunk. Ugyanakkor nagyon értékeljük azt is, hogyha egy tag a missziónk miatt és a küldetésünk miatt csatlakozik hozzánk, mert mondjuk ő is csak simán hisz a marketing erejében, és szeretne egy olyan közösséghez tartozni, akik szintén ugyanígy gondolják ezt. Szóval nekünk törekedni kell arra, hogy kézzel fogható dolgokat tudjunk adni, és én azt látom, hogy a tagjaink ezt értékelik is.
Mondtad azt, hogy egy közösséghez tartozni, és egy közösségen belül valamilyen fajta kapcsolatok szülessenek, tagjává válhat valaki egy közösségnek. Ez a gyakorlatban mégis hogy néz ki, hogy vannak ezek a networking események, vagy vannak online találkozók, összekötitek a megfelelő feleket. Mégis, hogyha a közösségi oldal érdekel engem, mint mondjuk ügynökség tulajdonost, akkor miért lépjek be hozzátok?
Hát többek között azért, mert találkozhatsz olyanokkal, akik szintén ugyanazt a munkát végzik, csak más szervezetnél, és tudtok kötetlenül beszélgetni az MMS zárt körű rendezvényen. Ez egy hatalmas dolog, hiszen mindenki csak a marketing summitot látja, mert az az évnek az egyik legnagyobb szabású marketing eseménye, stb. De hát itt az év 365 napján azért mi biztosítunk elegendő találkozási, illetve edukációs lehetőséget is a tagjainknak. Ugyanakkor viszont azt is azért ki kell, hogy emeljem, hogy nem csak nekünk kell aktívnak lenni a tagok felé, hanem a tagoknak is aktívnak kell lenni a szervezeten belül. Hiszen akkor fogják tudni a legtöbbet kivenni az egészből, hogyha ők is aktívak. Erre nagyon jó példa egyébként akár az én példám is, hogy amikor beléptem 2011-be, vagy beléptünk 2011-ben a szövetségbe, akkor én mindenféleképpen aktív szerettem volna lenni.
Ha valaki szeretne elnökké válni idővel, akkor gyakorlatilag csak a te utadat kell követnie.
Akár igen.
Sokszor említetted a summitot, a Marketing Summit konferenciát. Nekem volt szerencsém már részt venni. Kicsit mutasd be azt, hogy a saját szavaiddal, hogy ez miért fontos a szakmának, mit tudtok adni pluszban, egyáltalán mi hívta életre ezt a rendezvénysorozatot?
Hát azért azt tudni kell, hogy a Marketing Summit régi nevén országos marketing konferencia, gyakorlatilag a szövetség alapítása óta, tehát 91 óta megrendezésre került. Tehát majd, hogy nem mondhatnám azt, hogy a legrégebbi marketing konferenciáról beszélünk, de aztán, mint ahogy nyilván minden változik, meg kellett újítani az egészet át kellett brandingelni, és ez már valóban az én elnökségemhez köthető. Ugyan vannak a piacon egyéb marketing konferenciák, amelyek szintén azt gondolom, hogy nagyon jó minőségűek és jó találkozási pontként tudnak szolgálni. De az a Marketing Summit viszont bátran mondhatjuk azt, hogy ez egy exkluzív esemény. Tehát az idei esztendőben is a Barkett Bazárban kerül megrendezésre. Mondhatom azt, hogy azért az nem jellemző az, hogy egy marketing konferenciát egy ilyen exkluzív helyen tartsanak meg, de mind programjában, mind felépítésében abszolút az exkluzivitásra megy. Hát számít, benne is van a nevében, hogy ez egy csúcs találkozó. De egyébként például az idejévi helyszínválasztás az azért is fontos számunkra, mert ezzel is szimbolizálni szeretnénk azt, hogy a marketing többet érdemel. Tehát a marketing egy magasabb polcra való, ez egy nagyon-nagyon-nagyon fontos üzenet mind az üzleti döntéshozók irányába, és mind a gazdaságpolitikai döntéshozók irányába.
Sokat beszéltünk már arról, hogy a tagoknak mit adtok ti, kiemelted az értékteremtésnek különböző formáit, de mit adott neked az, hogy a MMS tagja voltál, majd később elnökévé váltál személyesen a te életedben?
Hát mondhatom azt, hogy két szakmai gyermekem van, ha lehet ezt így megfogalmazni. Az egyik nyilván a pozitív Adamski, amely egy felnőtt korba lépett, ami egyébként azért érdekes, mert egy 17 éves lányom van, és most édesapaként is szoknom kell azt a gondolatot, hogy lassan felneveltem egy feleségemmel egy gyönyörű kislányt, aki lassan tényleg kirepül, és önálló lábakon fog tudni állni, és ugyanígy vagyok a pozitív Adamskyval is, hogy igazából már nélkülem is tud menni a nagyszerű kollégáimnak köszönhetően, és itt egyébként külön ki kell emelnem a Bálintot, a testvéremet, aki a cégnek a operatív ügyvezetését már hosszú évek óta viszi, és nagyon jól meg tudtuk így egymás között osztani a szerepeket. De elmondhatom azt, hogy a második szakmai gyermekem az elmúlt 10 évben abszolút a Magyar Marketing Szövetség lett.
Akkor a büszkeség? Talán ez a büszkeség érzés az egyik, amit ad?
Igen, igen. És szeretném elérni azt, hogy a Marketing Szövetség is egy olyan felnőtt korba léphessen, amikor már képes úgy önálló működni, és azokat az eredményeket stabilan fent tudja tartani, amiket az elmúlt időszakban elértünk.
Én azt gondolom, hogy nagyon inspiráló a történetet, Feri. Sok szempontból nekem is, mint ügynökség tulajdonosnak, úgy, mint marketing szakembernek, és ugye ennek a podcastnek a célközönségét is hasonló hátterű emberek képezik, és azt gondolom, hogy te talán az egyik éllovasa lehetsz a magyar marketing területnek. Sokat lehet tanulni tőled, és a módszereidből, és úgy látom, hogy sikerült megvalósítanod azt, ami keveseknek sikerül, hogy két igazán komoly területet párhuzamosan vigyél az életedben, és sikerre vigyél. Viszont mondtad azt, hogy milyen komoly terveid vannak, így akár a Marketing Szövetséggel, akár a Pozitív Adamskyval. Hosszú út áll még előttetek, azt látom, tehát ez a vízió, ez nem akar elgyengülni, és nem akar az ambíció elfogyni. Úgyhogy ehhez kívánok sok erőt a folytatáshoz, és hogy legyen továbbra is olyan sok sikered és szerencséd, mint ami eddig is volt. Úgyhogy köszönöm szépen, hogy megtiszteltél az időddel és a történeteddel. Azt gondolom, hogy sikerült hallanom olyan újdonságokat, amiket talán rólad még sehol nem lehetett hallani. És hogy így méltán tudtuk folytatni azt a sort, amit már nagyon sok hazai szakemberrel elindítottunk a marketing.hu podcastnél. Talán lehet, hogy veled kellett volna kezdeni, mert adtunk volna egy keretet ennek az egésznek, de buzdítom a hallgatókat, hogyha még nem hallották a korábbi adásokat, amiben az ország talán legnagyobb marketing szakembereivel beszélgetek. Tegyék meg, hogy ezeket az adásokat is meghallgatják. Innentől pedig folytatjuk ezt a sorozatot, és még további más podcast epizódokkal, további más remek szakemberekkel fogtok találkozni. Feri, viszont neked köszönöm szépen, hogy eljöttél, kedves hallgatóknak pedig szintén köszönöm a figyelmüket. Ez volt a Marketing.hu podcastje, a Magyar Marketing Szövetség műsora, és Ándorfi Adrián vagyok, mai vendégem Hinora Ferenc volt. Sziasztok!
További Marketing.hu podcast adásokért és más inspiratív tartalmakért látogass el a www.marketing.hu-ra, aminek linkjét a leírásban is megtalálod. Ne hagyd ki a feliratkozás gomb megnyomását sem. Hamarosan újabb adásokból tanulhatsz, és inspirálódhatsz a marketing világáról és annak főszereplőiről. Marketing.hu podcast. Brocasters.